Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egyórás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál Darvas Enikő, az adás szerkesztője köszönti Önöket, Mozaik című magazin műsorunk egy órás külön kiadásában.
Mozaik.
Kedves hallgatóink, mai adásunk első felében május 1-i összeállítással készültünk. Szólunk az ünnepnap hátterében álló eseményekről, a nemzetközi munkásmozgalom legelterjedtebb mozgalmi dala az Internacionálé történetéről, interjút hallhatnak Csutak Istvánnal, aki a 70-es évek közepén megzenésítette John Brad egyik hazafias versét, és bejátszunk néhány ismert tömegdalt a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa előadásában, Fejér Elemér, illetve Szalman Lóránt vezényletével. Adásunk második felében Molnár Krisztina, Kis Lóránt marosvásárhelyi falkép restaurátorral beszélget, az erdélyi épített örökség megmentéséről, majd Pataki Lehel Zsolttól megtudhatjuk, hogy a pécskai magyarok egy közösségi ház, kulturális központ megépítését tervezik. Tartsanak velünk! Május 1-e a munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja 1890 óta, kivéve az Egyesült Államokban és Kanadában. E napot általában a majálissal, a pihenéssel és a napsütéssel társítjuk, pedig a munka ünnepének eredete véres eseményekhez, politikai küzdelmekhez nyúlik vissza. A történelem a 19. század elejé Angliába, a reformok hazájába vezet vissza bennünket. Ugyanis ott fogant meg először az a javaslat, hogy csökkenteni kellene a napi 11-14 órás munkaidőt. A gondolatot az értelmiség és a middle class tagjai mellett a gyártulajdonos Robert Owen is támogatta. Maga Owen bizonyította is, hogy 10-10 és fél órás munkaidő mellett is nyereségesen képes működni az üzem. A törvény, amely a 10 órás munkanap bevezetéséről intézkedett, 1847-ben látott napvilágot Angliában. Idővel más államokban is meghonosodott az új munkarend, sőt, 1868-ban az Egyesült Államok egész területén 8 órára csökkentették le az állami alkalmazottak munkaidejét. Európában ez sokkal nehézkesebben ment. 1866-ban az első internacionálé genfi kongresszusán ugyan elfogadták azt az alapelvet, hogy a 8 órás munkanap bevezetése az első lépés a munkásosztály felszabadulása felé, Mégiscsak az 1873-as gazdasági válság a fokozódott munkanélküliség hatására váltak egyre gyakoribbá világszerte, de főként az Egyesült Államokban a sztrájkok, amelyeket gyakran karhatalmi erővel közömbösítettek. Az 1880-as évek végére Angliában, Franciaországban, Belgiumban is természetes igényé vált a 8 órás munkaidő bevezetése. 1889. július 14-én pedig Párizsban megalakult a második internacionálé, ahol elfogadták azt a határozatot, miszerint nagyszabású nemzetközi tüntetést kell szervezni 1890. május 1-jére, hogy a munkások egyidejűleg valamennyi országban, minden nagyvárosban követelhessék a napi munkaidő 8 órára csökkentését. A nemzetközi munkás mozgalom legelterjedtebb mozgalmi dala az internacionálé. Az eredeti francia szöveget Eugène Potier munkásmozgalmi költő írta 1871-ben. Zenéjét Pierre de Jeté szerezte 1888-ban. Az internacionálé először 1888. július 23-án hangzott el a franciaországi Lille-ben egy kávéházban egy helyi munkáskórus előadásában. A kávéház neve ez volt, a Szabadsághoz. Az internacionálé lassan terjedt el. Csaknem 25 év telt el megszületése után, amíg országhatárokon túl is énekelni kezdték. Nemzetközi karrierje csak az első világháború táján kezdődött, majd az októberi forradalom győzelme után teljesedett ki. Magyarra Breszkovszki Ernő ültette át 1904-ben. Az orosz változat a Szovjetunió nemzeti himnusza volt 1944-ig. A Nemzetközi Munkás Mozgalom himnusza 2002-től vált jogdíj szempontjából az emberiség közkincsévé. Hallgassuk meg a dalt! Tömegdal, más nevén mozgalmi dal, széles néptömegek lelkesítésére hivatott, strófikus szöveges zenei műforma, a műfaj fénykora nemzetközi munkásmozgalom kibontakozásával a 19.-20. Században következett be. Írja Böhm László 1961-es zenei műszótárában. A szocializmus korszakában jó és rossz nevű költők, zenészek megrendelt alkotásaként a manipuláció, a tömegbefolyásolás eszközeként szép számmal születtek tömegdal műfajú darabok. Ezeknek jellegzetes szövege, sajátos szóhasználata érdemes az utókor mosolygó figyelmére. Hallgassuk meg a Szolgáld a hazád kezdetű dalt. következőkben John Brád Óda című versét hallhatják Csutak István előadásában. Ezt követően Fóró László beszélget a régi időkről, május 1-jékről Csutak Istvánnal.
Ameddig ellátsz, ez mind az én hazám. Bennünk dalol és sír a gyökerekben. A könnye búza, könny cseppje gyümölcs, évezredes vágya égre lebben. Szabadságot őriz meg, fiatalnak homlokodom, csillagként az vagyok. Felé vezető utadon nem pihentél, hited van. Szabadság szó mindenre válaszol. Szabadságot őriz meg, fiatalnak homlokodom, csillagként az vagyok. Felé vezető utadon nem pihentél, hited van, reményed, s holnapod. Hited van, reményed, s holnapod. Ilyennek látlak én, szivárvány a cél a viharban. Szabadságot őriz meg, fiatalnak homlokodom, csillagként az vagyok. Felé vezető utadon nem pihentél, hited van, reményed, s holnapod. Hited van, reményed, s holnapod. Szabadságot őriz meg, fiatalnak homlokodom, csillagként az vagyok. Felé vezető utadon nem pihentél, hited van, reményed, s holnapod. Ilyennek látlak én, s ilyen maradsz.
Milyen volt ezeket a kötelező vers megzenésítéseket csinálni és előadni?
Be kell vallanom, hogy nosztalgia ébred bennem mindig, amikor a bukaresti magyar adásra terelődik a szó, vagy egyáltalán alkalmam van megszólalni, mert annak idején még slágerlistát is állított össze a bukaresti rádió, és azon is szerepeltem. Én igazából mindig muzsikálni szerettem volna, de hát a 80-as években sikerrel folytották el ilyen irányú elképzeléseimet, pontosan a Hargita megyei cenzorok. Visszatérve a John Brád versre, ha van olyan dal, amit hát nem tudom, nem szívesen vennék elő, az a John Brád vers. Lehet, hogy tartalmát tekintve nem is olyan kétségbeejtő, hisz nem fordul elő benne se a szocializmus, se a kommunista párt, tehát semmi közvetlen szöveg nem utal a rendszer dicsőítésére, ám azt annak idején tudtuk, ma már valószínű, hogy csak irodalomtörténészek, ha foglalkoznak a témával, hogy John Brád igen elkötelezett dicsőítője volt, nem egyedüli nyilván, a rendszernek. Ami a kötelező penzumot illeti, hazudnék, ha azt mondanám, hogy kötelező volt. Nem volt kötelező. Az én esetemben ez úgy történt, hogy bevonultam katonának, utólag el kell mondanom, hogy Temesváron voltam katona, és kiderült, hogy ott tolerancia és emberségleckéket kaptam bent a kaszárnyában, de magát a gondolatot, hogy egyenruhám van, hogy be vagyok oda zárva, nagyon nehezen viseltem. Tehát visszatérve erre a versre, nem volt kötelező a penzum, a normálisabb szerkesztőknek óriási macera volt a kötelező hazafias penzumot készíteni, bevonultak ugye katonának, és akkor azonnal elkezdtem siránkozni, nyivákolni, hogy hívjatok már egy tévéfelvételre, rádiófelvételre, hangfelvételre, mert akkor egy-két napra el tudok menni a kaszárnyából, és akkor az egy igazolt hiányzás, és legalább annyi, és a szerkesztő pedig érezte, hogy ez az a pillanat, se előtte, se utána soha többet nem adódott ilyen pillanat. Olyan is volt, hogy visszautasítottunk tévészereplést, ami tévészereplés nekünk nagyon fontos volt, azért, mert nem lehetett Farmer Jackie-ben fellépni már. De akkor a szerkesztő azt mondta, hogy rendben van István, 10 nap, csinálsz egy ilyet. És kaptam egy listát. Na most ez volt a legszelidebb, de nem volt kötelező. Én döntöttem úgy, rossz lelkiismerettel akkor is, de én döntöttem úgy, hogy azért a 10 szabad napért, mert végül is elutaztam Bukarestbe, ami mindig egy kaland volt, abban az időben még azért nagyon jó hangulata volt Bukarestnek, ez 1975-76, csak az előszelei éreződtek, tudtuk, hogy hogy volt az észak-koreai látogatás, kulturális forradalom, Kim Il-sung és stb. De azért Bukarest még egy igen-igen pezsgő és szabad város volt. Az én korombeliek talán még emlékeznek arra, hogy mekkora durranás volt az interkontinentál szálloda alagsorában, a tálcatologatóba bejutni, ahol a falból az ábbá szólt. Na, szóval 1-2 óra alatt pofonvertem a hangfelvételt, még meg is vigasztalt a szerkesztő, hogy emlékeim szerint valami alföld is van a szövegben, hogy ez az én hazám, amerre ellátsz, hogy tulajdonképpen lehet a Pannon alföldre is érteni, tehát úgy ezt a gyakorlatilag önkéntes prostitúciót még úgy meg is enyhítette a szerkesztő, így aztán megszületett a dal. Gondolom, hogy boldogan jelentették, hogy egy Jombrád vers is bekerült, és ezzel a dolog le volt tudva. Tehát nem alkalomra született, nem május 1-ékre vagy augusztus 23-ra, hanem egyszerűen a szerkesztőnek is penzuma volt, nyomás nehezedett rá, kipipálta. Visszatérve soha ezen kívül, de úgy általában sem. Sem a Román TV magyar szerkesztősége, amelyik tulajdonképpen kitalálta, pénzelte ezt a romániai magyar pop, folk, rock történetet, se a rádiók, se a lapok, az Ifi Munkás, a Hét, akkor Előre, vagy akár a Kriterion könyvkiadó, akik hívogattak könyvbemutatókra egy-két dalt elénekelni, soha-soha engem nem kértek, vagy hívtak ilyen ünnepségekre, és az én ismereteim szerint a lehető legvisszafogottabban történtek ezek a műsorok, tehát soha nem szervezett senki, vagy tudtommal nem szervezett, vagy legalább engem, illetve később a Garabonciás Együttest, melynek alapító tagja vagyok, nem hívták ilyen típusú rendezvényekre.
A 70-es évek közepét említette meg az Igen. akkor még nyitott Bukarestet, nyitott Romániát. Milyen volt akkor május 1-jét ünnepelni?
Nekem gyerekkori emlékeim vannak, 2 nagy bánatom volt. Valószínű, hogy szüleim rossz magatartása miatt, egyikük sem volt pártag, mind a 2 pedagógus volt, de egyikük sem volt pártag. Soha nem engedték meg, hogy megfújjam a pionírkürtőt, vagy megüssem a pionír dobot, az a lelkes, aktivista szülők gyerekeinek volt a kiváltsága. A fülemben cseng mind a ritmus, mind a dallam, amit a kürtösök fújtak. Persze fel kellett öltözni pionírruha kutyafüle, de még kisgyerekkoromban, én a Zsilvölgyében, Petrozsényben nevelkedtem, emlékszem ezekre a mindenféle ilyen allegorikus kocsikra, nagy izgalommal vártam, néztem, mert hát bánya, miniatűrbánya, modellek, mozdonymodellek, ilyesmik voltak. Tehát azt azért tudtuk a családban, hogy ez egy disznóság, ami itt zajlik, meg nem igazán jó dolog, ami ott történik, de kisgyerekként ezek így megmaradtak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az egy jó ünnep volt, vagy szép ünnep volt, de utána megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy 20 évvel a rendszer változás után lihegve ugyanolyan még éneklünk Románia, vagy mérlegek Romániának, ahogy tetszik, jellegű pártünnepségek zajlottak, akár román, akár magyar nyelven. Mivel a Zsírvölgyében éltünk, és viszonylag jó volt a bányászok ellátása élelmiszerrel, abban a gyerekkoromban nem emlékszem, hogy olyan nagy élmény lett volna, hogy még tudom, hogy mititét, vagy flekkent, vagy ilyesmit enni, az ott meg volt a bányászoknak a saját helye a szoros bejáratánál. Azon kívül, hogy kötelező volt elmenni, hogy utáltuk, hogy rüheltük. Azt hiszem, hogy a kattanás akkor állt be, amikor, ha jól emlékszem, negyedikes koromban egy fél napot álltunk az út szélén Nikolaj Ceausescu elvtársra várva. Nekem az volt az utolsó élményem, ami még erről megmaradt, hogy amúgy is egy képmutatás az egész, de most ott tartani a kisgyerekeket azért, hogy egy pártfőtitkár elautózzon és kiintegessen, azért az embertelenség. Később aztán felnőtt fejjel a későbbi Kossuth-díjjal felvértezett költőink, íróink, proletkultos írásait olvasgattam, és számtalan haragot gyűjtöttem össze a 90-es évek elején, amikor ezekből a versekből Prostitutio in Integrum címen honlapot szerkesztettem.
Igen, ez akkoriban nagyon érzékenyen érintette közvetlenül a 89-es történések után az embereket, de mára én úgy látom, hogy a május 1-ének a szabadnapon és a Mics meg a Sörön kívül nem nagyon van jelentősége.
Nem hiszem, hogy bármikor is lett volna. Egy párhuzamos történetet mondanék el, lévén, hogy ott a Zsírvölgyében jártam iskolába, sok bányász gyerek volt osztálytársam, tanultuk, hogy az 1929-es nagy dupényi sztrájkot meg egyebeket, és még film is készült az akkori pártfőtitkár lányának, Likák Georgiúnak a főszereplésével, és valahogy szó került ott a gyerekek között erről, hogy a sztrájk az milyen lehetett, és akkor nevetve mesélték a tradicionális bányász családok gyerekei, hogy ha azok voltak a jó idők, nem ez a mostani május 1-e. Mert a 1929-es nagy sztrájk az úgy volt, hogy ott volt a sztrájkőrség a bányánál, és a szakszervezet pénzén megszervezte a bányászoknak a Gambrinus vendéglőnél, ami a gyerekkoromban a bányászok üdülő központja volt, a Zsíl völgyének pont a bejáratánál, ott flekkeneztek, tébláboltak, muzsikáltak, tehát a szakszervezet megszervezte nekik a szabadidő eltöltését. Tehát még azok az 1929-es sztrájknapok sem olyanok voltak, ahogy tanultuk.
De mit is tanultunk az 1929-es bányász sztrájkról? Bojér Ferenc szaval.
Kányádi Sándor, Lupényi ballada 1929-ből. 22 lámpa elaludt, 22 élet kialudt, 22 bányász szállt alá. Leszálltak másfél ölnyire, s meghasatlen a föld szíve, leszálltak másfél ölnyire, s vérrel vegyült a zsilvize. Nem a föld volt a gyilkosuk, nem a víz volt a gyilkosuk, nem a bujdokló bányalék. 22-jük életét a rend, a törvény vette el tüzetokádó fegyverrel. Jajjal telt meg a csillesor, jaj szakadt föl a föld alól, s jaj feketében lengtenek fönn a szénporos fellegek. Meghasatlen a föld szíve, vérrel vegyült a zsilvize, 22 bányász szállt alá, lámpa nélkül, a föld alá. A golyó helyét őrzi még a büszke, szabad nemzedék, s márványtáblára véste fel, emlékezz, hősök estek el. 22 bányász szállt alá, lámpa nélkül a föld alá.
Nyilván egy mondva csinált, belemagyarázott dolog volt, hogy ilyen meg olyan szolidaritási ünnep, mindenkinek jól jön a pihenés, mindenki szívesen megy ki a szabadba, és az én véleményem az, hogy a majális nem a kommunista párt vagy a bolsevik párt kitalációja. A kommunisták, de azt kell mondjam, hogy nem csak a kommunisták, hanem általában a politikai elit szívesen ül rá a hagyományos ünnepekre. Na most a kommunisták ezt abszolút buta módon csinálták, mert ahelyett, hogy ráültek volna, az első sorokban meneteltek volna, gyóntak volna, vetették volna a keresztet meg egyebek, ők egyszerűen átkeresztelték. Csíkszeredában volt pünkösd, volt tavasz a Hargitán. Az emberek elmentek a pünkösdi búcsúra, és utána kimentek a tavasz a Hargitánra flekken tenni. Ugyanez van május 1-ével. Tavasz, majális, az emberek valamikor szívesen mentek kirándulni, most már az élmény az, hogy PET palackok tömegét hagyjuk magunk után, törött sörös üvegek, konzervdobozok és egyebek maradnak utánunk, félig felperzselt erdők, de ugyanazt látom, ha a Szucsávai első titkárt látom, aki lihegve hozza a repülővel Jeruzsálemből a luminát, ugyanúgy rátelepednek a mostani politikusok az ünnepekre, ahogy annak idején csinálták a kommunisták, csak ezek bölcsebbek, mert ezek nem kiirtani akarják, vagy átlényegíteni akarják azokat az ünnepeket, vagy pirosba öltöztetni az oltárt, a mindent, hanem egyszerűen csak kihasználni. Tehát ilyen szempontból mai fejjel nem látok nagy tragédiát abban, hogy a munkások százezrei nem vonulnak ki szolidarizálni. A munkások százezrei jobb helyeken ilyenkor Mercedes-szel, vagy Audival, vagy Volkswagennel mennek ötcsillagos panziókba.
Köszönöm a visszaemlékezést, és akkor zárjunk kicsit optimistább hangvétellel, hogy végül is a május 1-e is egy szünet, végül is munkaszüneti nap, de ez a pihenés a rohanó világ megszakításának egy pillanata.
Pihenés, kikapcsolódás, talán, bár lehet, hogy ez nem menő, nem trendi. Együtt vagyunk a családdal, a gyerekekkel, szeretteinkkel, barátainkkal, uram, bocsá, mert nem csak üzlettársaink vagy egyebek vannak, hanem lehet, hogy vannak barátaink is. Tehát ilyen szempontból jó, hogy munkaszüneti nap. Szerintem a lógás vagy a hanyag munka nem feltétlenül egy vagy két munkaszüneti nap beiktatása miatt van. Én azt mondom, hogy még nem tudja igazából elrontani a politika a napsütést, a tiszta levegőt, a nyíló virágokat, a pázsitot, a csobogó patakot, és így kell, és így jó május 1-ére tekinteni, azért, mert egy elferdült politikai elit ráült egy ünnepre, azért nem kell magát az ünnepet kidobni az ablakon.
Csudak Istvánnal Forró László beszélgetett. A következőkben hallgassuk meg Birtalan József, Kányádi Sándor, Szép ország a miénk című költeményére írt szerzeményét az egykori Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa előadásában. Vezényel Fejes Elemér. Adásunk folytatásában, kedves hallgatóink, hadd szóljunk arról is, hogy még milyen események, népszokások fűződnek május 1-éhez. A mai nap a tavasz, a termékenység, a zöldág, a fák ünnepe, a májusfa állításának napja. Már a 15. századból van adatunk arra, a sok helyen még ma is élő szokásra, hogy e nap reggelén zöld lombokkal, bodzoággal díszítik a kerítéseket, a házak kapuját, bejáratát. A májusfa állítása a szeretett lány háza előtt egyfajta szerelemvallás volt. Volt, mert már csak nagyon kevés faluban él a májusfa állítás szokása. A városban érthető okokból már el is tűnt. Május elseje ugyanakkor termésjósló nap is. Ezért szokás ilyenkor az időjárást figyelni. A népi hagyományok szerint, ha nem esik ma az eső, jó termés várható. Ha pedig hideg, illetve fagy van, akkor nem lesz termés. Franciaországban 1561 óta május 1-én tartják a gyöngyvirág ünnepét, mivel 9. Károly ekkor tette hivatalos aktussá azt a néphagyományt, amely szerint az ezen a napon ajándékba adott gyöngyvirágszál szerencsét hoz. Május 1-én a katolikusok is ünnepelnek. Jézus nevelő atyára, az Ácsra emlékezve, munkás Szent József ünnepét 1955. május 1-én rendelte el 12. Pius pápa. Május elsejei összeállításunkat hallották. A következőkben, kedves hallgatóink, Kis Lóránd marosvásárhelyi falkép restaurátorral beszélget Molnár Krisztina. A műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek szerint Romániában több mint 600 épületet fenyeget az összeomlás. A legnagyobb veszélyben pedig a gazdátlanul maradt 100 épített örökség van. Kis Lóránt restaurátor évek óta dolgozik Erdély középkori templomaiban, és számos freskó feltárása fűződik a nevéhez. Csapatával együtt sikerült bebizonyítania, hogy kisebb anyagi ráfordítással is sokat tehetünk az erdélyi épített örökség megmentéséért.
Mit jelent ma Erdélyben restaurátornak lenni? Milyen jelentősége van ennek?
Tekintettel az erdélyi műemlékek meg az örökség állapotára, ez egy kicsit ilyen, úgy kell elképzelni, mint a harctéri sebészt, tehát egy ilyen vöröskeresztes munka jelentős mértékben, és azon kívül meg ugyanazt jelenti, mint egy civilizált országban, de ez mondjuk ez a rész, ez kisebb mértékben. Itt egy örökség átmentés az elsődleges feladat.
Kinek az örökség ez? Magyaroké, a szászoké, esetleg a románoké, kié a felelősség, hogy ezekre a műemlékekre vigyázzon?
Ez egy erdélyi örökség, tehát hogy azon belül aztán a magyaroké, a szászoké, a románoké vagy másoké, de mint erdélyi emberek mindnyájan a teljes erdélyi örökségért felelősek vagyunk. Tehát igazából ezek, tudnék példákat mondani, hogy mennyire hasonlít mondjuk egy Hunyad megyei középkori ortodox templom egy hasonló korú középkori katolikus templomhoz, és végül is az derül ki az egészből, amit ugye elég sokat Kós Károly is hangoztatott, hogy itt van egy közös erdélyi lélek és kultúra, ami végeredményben egy több száz éves együttélésnek a produktuma.
Nagyon sok erdélyi evangélikus templomban is dolgoztál. Ott is jelenleg vita folyik, hogy mi legyen a sorsa ezeknek az emlékműveknek. Milyen állapotban vannak ezek a sok helyen elhagyott templomok, vártemplomok?
Változó az állapotuk, vannak köztük olyanok, amelyeket nemrég helyreállítottak uniós pénzekből, vagy helyre fognak állítani. Általánosan maga az egész szász örökség állapota drámai, mert egy hatalmas törés történt, amikor ugye viszonylag rövid idő alatt, 30-40 év alatt a szászok 80-90%-a kivándorolt. Nagyon sok helyen azért romos a templom, vagy elhagyatott, vagy nincs törődve vele is itt. Főleg a törődés hiánya a nagy probléma, mert ott már elfogytak a gyülekezetek. És mondjuk az az egy-két öreg ember már nem tud felmászni, kicseréljen egy cserepet, meg ilyesmi. Itt ezeknél a templomoknál az lenne a prioritás, hogy egy olyan műemlékőri tevékenységet megszervezni, ahol, mit tudom én, egy autó és egy püspökség által megbízott csapat végigjár egy bizonyos területet, és akkor leellenőrzi a tetőket, a cserepet, a csatornát, stb. Betörtek-e, vagy nem törtek be. Tehát, hogy ezt a helyi törődést pótolni kell valamivel. És ez viszonylag kis összegről beszélünk, nem egy nagy költségű dolog, mert amikor már megtörtént a baj, mondjuk beomlott egy tető, akkor már a költségek már hatványozottan nagyobbak.
Hogy kerültél te kapcsolatba ezekkel a szász emlékművekkel? Hogy kezdtél pont ezekben a templomokban dolgozni?
Elég rég, hogy kapcsolatba kerültem, még akkor, amikor biciklivel elkezdtük járni ezeket a vidékeket, és felfedeztem magamnak, úgy, ahogy más is. Nagyon megfogott ezeknek a sajátos stílusa, kisugárzása, meg az, hogy hát ezek ilyen közel vannak hozzánk, és alig tudunk róluk valamit. Utána meg aztán célirányos elkezdett érdekelni, és amikor már restaurátorként dolgoztam, akkor meg egy jó pár ilyen önkéntes munkába is belefolytunk, ahol ilyen veszélyeztetett műemlékeket próbáltunk az enyészettől megmenteni. Nem csak szász, hanem van köztük jócskán magyar vagy román emlék is.
Van egy templom, ami szintén közel van Marosvásárhelyhez, és amellyel nagyon sokat foglalkoztál az elmúlt években, Fületelkén van.
Nem egyes számba, hanem mindig többes számba kell erről beszéljünk, mert ez végül is többünk projektje, és egy csapat áll mögötte, egy egyesület áll mögötte, annak az emberkéi, és még egy csomó lelkes külső emberke. Hát ennek a története az, hogy ezt a templomot, Fületelke az a déli Szászföldnek ugye a legészakibb faluja, úgyhogy ma gyakorlatilag Balavásár községhez tartozik, de ennek ellenére nagyon kevesen ismerik. Onnan kezdődött a történet, hogy a templomot le akarták bontani, mert hogy állítólag veszélyt jelent az iskolára, rá fog dőlni a torony, stb. Ennek körülbelül 8 éve. Egy olyan személy, ausztriai személy, akinek a Fületelkéről származtak a szülei, azt tudni kell zárójelbe, hogy ebből a faluból 44-ben a német hadsereg evakuálta a szászokat, akár csak Észak-Erdélyben. Ez meghúzta a vészharangot a világhálón, hogy valaki tud-e valamit segíteni, mert hogy ezt most le fogják bontani. Tudtuk, hogy azért nem olyan egyszerű egy műemléket lebontani, annyit felajánlottunk, hogy mint egy utolsó kenet végezzünk egy kutatást ott. És akkor kiderült, hogy vannak feliratok, meg freskók, meg hogy egy értékes műemlékről van szó, stb. És akkor elkezdtünk azon dolgozni ezzel a jó emberrel együtt, hogy mi az, amit mi meg tudunk önerőből csinálni, illetve ilyen kisebb kalapolásokkal, összegyűjtött pénzekkel, és akkor lépésről lépésre előbb a dzsungel kellett kivágni, hogy megközelíthető legyen, takarítani kellett, és akkor egy nagyobb lépés az volt, amikor újra fettük, illetve újra építettük gyakorlatilag a templomnak a tetejét, amivel azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag egy olyan épület, aminek van teteje, az már épület, ha nincs teteje, az rom. Tehát visszahoztuk a rom állapotból. És utána egy kicsit tovább gondoltuk a dolgot, ezt az egész épületkomplexumot iskolástól, telkestől, meg papilakostól 50 évre az evangélikus egyháztól kibéreltük, és egy ilyen központot terveztünk bele, ahol ilyen gyakorlati képzéseket, gyerektáborokat, művészettel kapcsolatos workshopokat lehet tartani. És ez a projekt úgy évről évre aztán úgy haladt előre, de nem uniós pénzekből vagy nagy állami támogatásokból, hanem mindig vagy az önkormányzat állt oda, vagy magánszemélyek segítettek, vagy külföldi segítségekből, de mindig kicsi lépésekbe. És rájöttünk arra, hogy végülis ennek az ilyen kis lépéseknek is megvan az előnye. Kiszámít megbízhatóság, az idő. Van idő arra, hogy beérjenek ötletek, gondolatok és azoknak a megvalósítás. Most az idén jutottunk el oda, hogy most már ezt a komplexumot az most már rendeltetésszerűen használni is lehet.
Mennyire példaértékű az, ami ott történt fületelként? Ez egy olyasmi, amit mások is esetleg átvehetnének?
Igazából ami nekünk nagyon jól esett az az, hogy emberek látták, hogy ez jó, és mellé álltak önzetlenül. És itt voltak románok, magyarok, szászok, meg egyebek, tehát oda tették az ő kicsi részüket, vagy nagyobb részüket, és emiatt tudott menni elő ez a dolog. Tehát ez nem a mi érdemünk, vagy nem csak a mi érdemünk, hanem egyszerűen elindítottunk valamit, és akkor annak már volt egy tehetetlenségi ereje, és akkor emberek csatlakoztak be ebbe az ötletbe. Én inkább azt emelném ki, hogy itt elterjedt az, hogy mikor valaki meghallja egy műemlék, akkor már futnak tőle, mert tudják, hogy iszonyú pénzeket jelent, költségeket, adminisztrációt. Ez egy kész horror. Viszont azt is tudni kell, hogy itt, amint az elején is mondtam, a legfontosabb az, hogy a romlást megállítani, átörökíteni ezt az örökséget. Aztán, hogy melyik kerül majd költséges restaurálásra, az más kérdés. Látok ebben egy lehetőséget, hogy közösségi célokra felhasználni. Amúgy ez a probléma, ez nem egy erdés sajátos probléma, ez itt nálunk hamarabb jelenkezett, de úgy tűnik, hogy ez nyugaton is hova tovább egyre nagyobb gond lesz.
Neked személyesen ez miért szívügyed, hogy ezek a műemlékek megmaradjanak?
Úgy alakult, hogy ez a dolog engem érdekelt, ebben volt egy tanárom, aki erre rávezetett, egy grafika tanárom, Molnár Dénes, és azt hiszem, hogy a vírust ő ütette el, de engem ez érdekel, szeretem ezt csinálni, elsősorban ezért, másodszorban azért foglalkozom ezzel, mert azt hiszem, hogy Erdély, mint térség, az még egy kiaknázatlan terület, van benne potenciál. Van benne potenciál az önmeghatározásra, itt valami még tud alakulni Európának ebbe a térségébe, jó irányba.
Kislórán marosvásárhelyi falkép restaurátorral Molnár Krisztina beszélgetett.
Valami érzés, gyönyörű szépet, valami hangot, valami képet, napfénye csetje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősít, valami égít, valami hősít, valami régít, valami földít, valami gyarlót, vagy öngyöt vágó, hol sugár sarlót. Szend a csengését, majd a szent csendet, káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére, hófehér tépés, tenni az Isten felé pár lépést, átlépni közben árkod göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt. Szent dal csengését, majd a szent csendet káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére, hófehér tépést, tenni az Isten felé pár lépés, átlépni közben árkot, göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt.
Régóta álma a pécskai magyar közösségnek egy olyan helyiség, amely felett bármikor rendelkezhet, saját rendezvényeinek, az előadásoknak, foglalkozásoknak helyszínt, az együtteseknek próbatermet biztosít. A Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület belevágott a Magyar Közösségi Ház megvalósításába. Az Arad megyei településen nemrégiben lakossági fórumot szerveztek. Ezen ismertették a leendő Magyar Kulturális Központ tervét. A célokról és az ötlet fogadtatásáról Pataki Lehel Zsolt kérdezte a találkozó résztvevőit.
Milyen igény van Pécskán egy ilyen magyar közösségi házra? Balta Tajcs Tünde, a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület elnöke.
Nagyon nagy szükség van rá, hiszen nagyon szétszóródtunk. Gondolok itt a gyermekeinkre, mert sajnos egyre több magyar gyermek tanul nem anyanyelvén. Nagyon nagy szükség lenne egy olyan helyre, ahol a gyerekeket össze tudnánk fogni. Különböző tevékenység, akár kulturális, akár csak, hogy együtt legyenek, szórakozzanak, sportoljanak. A lényeg az, hogy a magyar gyermekkel barátkozzon. A barátságokból szerelmek, a szerelmekből házasságok, és a házasságból majd magyar gyermek születhessen. Sajnos óvodáink és iskoláink is elég üresek. Amikor én jártam iskolába, 32-en, 36-on is voltunk egy osztályba. Az én kislányom most első osztályos, és 14-en vannak. Abból a 14-ből is évfolyam közben 3 gyermeket elvittek román osztályba.
Van egy asszimilációs nyomás, vagy egy megfelelési kényszer a többségi lakossággal szemben?
Szerintem igen, és nem csak a pécskai magyarság körében. Mindenfele itten a határon túli magyarság között, kivéve Székelyföldet, ott nagyobb az összetartás, nagyobb a magyarság tudat, ott nincsenek vegyes házasságok.
Miként változtatna ezen a közösségi ház?
Nem elég csak ennyi, hogy a hagyományokat ápoljuk. A hagyományok nem betegek. Azt nem kell ápolni, azt éltetni kell. Éltetni pedig hogyan kell? Hát úgy, hogy megtanuljuk, átadjuk a gyermekeinket, ebbe neveljük fel, és megtanítsuk nekik, hogy nekik is kötelességük lesz majd egykoron továbbadni azt a tudást, az értékeket, amit ők is megtanultak. Szükséges egy olyan hely, ahol ezeket a gyerekeket össze tudjuk fogni, be tudjuk mindenféle különböző dolgokat csalogatni, hogy a hagyományokra is fordítsanak időt, és szépen lassan felébresszük bennük, hogy ők magyarok.
Milyen konkrét rendezvények lesznek majd ebben a közösségi házban, illetve kik vehetik majd igénybe?
A pécskai magyar közösség, egyesületek, magánszemélyek, civil szervezetek, bárki hasznára fog válni, hiszen egy olyan hely lesz, ahol mindenki otthonra lel, ahol mindenki jól fogja érezni magát, anyanyelvén tud beszélni. Nem csak a táncot, a népdalt, hanem a régebbi hagyományos ízeket is visszahozzuk. A nagyszülők is jöjjenek a közösségbe, jöjjenek a házba, és azt, amit tudnak, azokat a hagyományos ételeket, ízeket, szokásokat, böjtjeledeleket, bármit adják át nekünk. 2017. december 29-én aláírtuk a szerződést a tulajdonosokkal. Az ingatlannak az összértéke 35 ezer euró. Ebből 10 ezer eurót kifizettünk már, és a fennmaradó 25 ezer eurót augusztus 31-éig kell kifizetnünk. Több mint 2000 négyzetméter az alapterülete ennek az ingatlannak, és a mostani helyzetben, mint közösségi ház természetesen nem felel meg, mert kicsi a beépített része. A közösségi háznak egy teljesen új épületet képzelünk el, ami majd természetesen az alapoktól az ingatlan területén fog megépülni. És az a rész, ami most van rajta, tehát azok a szobák, a kemence, a konyha, a hozzátartozó kis épületek, azok megmaradnak úgy magába, hogy vannak. Tájháznak fogjuk berendezni. Ott fognak folyni a néptáncpróbák, a citera zenekarunk ott fog működni, a színjátszókörnek a próbáit ott fogjuk megtartani.
Kikre számíthatnak?
Mi számítunk a pécskai magyar közösségre, de nem hiszem, hogy csak ők fogják összeadni a szükséges összeget. Különböző jótékonysági műsorokat szervezünk. Az egyesületünknek van egy színjátszóköre, van egy citera zenekarja, van néptánc csoportja, és összeállítottunk egy nagyon szép kis műsort. Meghívást kaptunk a Panoráma Világklub budapesti elnökétől május 15-ére a Stefánia palotába, ahol gyűjtést szerveznek a Magyar Közösségi Ház javára. Figyeljük, gondolkodunk, hogy milyen pályázatot tudnánk megcélozni, hogy minél hamarabb véghez vigyük a tervünket.
A pécskai önkormányzat tudja-e támogatni a kisebbségi hagyományőrző egyesületet egy magyar közösségi ház létrehozásában? Antal Péter, Pécska polgármestere.
Persze, igaz, hogy nem a megvásárlásban, de utána a felújításban és olyan dolgok megvásárlásában, ami a házhoz szükséges lesz.
Ön szerint hogyan fogadják majd a többségi tanácsosok ezt a kezdeményezést?
Hát már beszéltünk erről a dologról a tanácsban, és nem csak a magyarok, hanem a románok is támogassák ezt az ötletet. Nincsenek ilyesféle problémák.
Az RMDS mivel tudja majd támogatni ezt a kezdeményezést? Egyáltalán hogyan viszonyulnak a pécskai magyar közösségi ház ötletéhez? Bölöni György, pécskai RMDS elnök, megyei tanácsos.
Ma én nem. Megyei tanácsosként jöttem el ide erre az összejövetelre, és még csak nem is a pécskai RMDS elnökeként, hanem olyan pécskai magyarként, akit érdekelnek a közösség dolgai. Az ötlet kiváló, ha nem is új, mert erről már régebben is volt szó, 15-20 évvel ezelőtt is, csak hát akkor valószínűleg nem érett meg erre a helyzet, és a körülmények sem voltak adottak. Remélem, hogy most már akkor ez a dolog egyenesbe fog jutni, hogyha ennyire fölkarolták, és ennyien eljöttek ide erre a mai összejövetelre. Reménykedem abban, hogy a biztató kezdetnek boldog vége is lesz. A pécskai közösségi élet nagyon gazdag és nagyon sokszínű, ezt merem állítani. Civil szervezetek vannak, kiki a maga területén dolgozik. Ez egy jó ötlet, hogyha valamit akarunk csinálni, akár az RMDS is, akár a Demkic, az ifjúsági szervezet, vagy a Búzavirág szűkebb körű összejövetelei. Mindig gond az, hogy hova menjünk, hol csináljunk, hol gyűjjünk össze. Ha ennek a dolognak majd az eredménye is meg lesz, akkor úgy gondolom, hogy ez csak a hasznára válik a pécskai magyarságnak.
Többen is részt vettek ezen a lakossági fórumon. Milyennek találják ezt az ötletet?
Bartok Mária vagyok. Ez az ötlet fantasztikus, szerintem nehéz dolog, ahogy láttuk, vélemények is vélemények vannak, de mindent összevetve jó dolognak tartom, hogy azokat a gyerekeket ne az utcán lófrálva, ide-oda a parkban lögdösödve, rosszalkodva lássuk, hanem egy jó helyen, egy hasznos időtöltés, ahol egy kicsit fejlődnek, hogy legyen egy kis összetartozás, de azon felül még sok mindenre jó lesz, és ki fog teljesedni. Ha Pécska templomot felépítette a pécskai magyarság, akkor ezt is meg tudjuk lépni. Anyagi fedezet is lehet rá, mert azért sok család megteheti, de ha egy kicsi apró pénz is, higgyék el, jó leső érzés adni.
Ön szerint megvan a pécskai magyar közösségben ez az összefogás?
Tóth Etelka vagyok. A pécskaiak nem éppen arról híresek, hogy nagyon-nagyon összetartók, de itt látva és hallva őket, úgy néz ki, hogy mégiscsak összefogunk, és meg lesz ez a ház. Nekem gyerekeim is itt laknak Pécskán, kiköltöztek Aradról, az unokám is itt jár óvodába, Tömi valószínű iskolába is itt fog. Reméljük, hogy még ők is élvezni fogják ennek a magyar háznak a jó hatását. Ez a háza miénk lesz. Otthon érezzük magunkat, és lakjuk be.
Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását hallották a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület terveiről, a Magyar Közösségi Ház megvalósításáról.
De szeretnék az erdőben fa lenni, ha valaki az a
szemben én szeretőt nem találok, de szeretnék csillag lenni az égen. Éjfél tájban beragyognék az égbe, megnézném, hogy ki van fenn a faluban, kitől el a szeretőt. Tenni, jó ruhába járni kell, és 5 forintért kuglert venni. Még a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám. Kicsekednék, főnek válnak, jó dolga van. Jó ruhába járni kell, és 5 forintért kuglert venni. Még a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám. Nincsekedni, tűnek válnak, jó dolga van.
Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!